Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat, újra itt a Bukótér, az Index Form 1-es podcastja, mi pedig az Egyforma vagyunk, velem Áronnal, és itt van velem természetesen Betty is.
Sziasztok!
Ahogy a legutóbbi adásban már bepromóztuk, közvetlenül a szingapúri futam előtt egy különleges adással jelentkezünk, mindjárt kezdünk, tartsatok velünk! Hát csapjunk is bele akkor a műsorba, ugyanis most egy nagyon jó fej, nagyon magas, és borzasztóan profi fiatalember, egészen pontosan autóversenyzővel fogunk itt beszélgetni. Szimulátorozással kezdett, majd 2011-től már a hazai gyorsasági bajnokságon is indult, majd jött a Suzuki Kupa, ismét kiváló eredményekkel. 2016-ban pedig eljutott a WTCC-be, Zengő Zoltánnak is köszönhetően. 2017-ben pedig megszerezte Monzában az első pontjait. Ezt követően a WTCR, illetve a TCR-ben is remekül vitézkedett mind a két szériában. Majd 2020 óta pedig tudjuk, hogy nem csak a volán, hanem a mikrofon mögött sem jön zavarba. Nagy Dani a vendégünk, szia Dani!
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Hát Dani, ugye nem mehetünk el amellett, hogy testvéred Nagy Viktor, világ és Európa bajnok vízilabdázó, hogy te nem a vízisportok felé orientálottál, hanem az autóversenyzést választottad.
Nagyon egyszerűen válaszolok, béna voltam. És őszintén próbáltam egyébként, és a Vashashoz a Viktor segítségével be is jutottam, ha jól emlékszem, néhány évvel idősebbek közé, hogy majd esetleg húzzanak felfelé. És hát nagyon hamar látszott. Én akkor egyébként fociztam, focikapus voltam, viszont nagyon fiatalon már nagyon magas voltam, úgyhogy ott ezt az előnyömet így főleg a fiatalabb korcsoportoknál kamatoztatni tudtam. De a vízilabda az nem. Ott is beálltam a kapuba, próbálkoztam néhány hónap, talán egy évig így nagyjából így megvolt az affinitás, de utána éreztem, hogy azt el kell engedni, és meg kell hagyni másnak.
Testvérednek.
Például.
Hát igen, jó választás is volt most, hogy láthatjuk igazából, tehát az utóbbi évek már sportkommentátor, Forma 1-es kommentátorként is tevékenykedsz, szakértőként, és még a versenyzői karrieredre is koncentrálsz. Hogy tudod ezt így összeegyeztetni?
Hát ami azt illeti, ez egy nagyon szerencsés helyzet, mert ha úgy veszik, akkor kiegészíti a kettő egymást. Tehát ugye a tévében azáltal, hogy Magyarország egyik legnézettebb sportágában vagyok ott, mint szakértő, az a saját brandemet elég szépen építi, és egyébként azt vettem észre, hogy sokkal többet dob, ha úgy tetszik, a népszerűségi indexen is, mint mondjuk egy túrautó világkupán versenyző, ami először furcsa volt feldolgozni, mert nyilván úgy nőttem fel, hogy a mindene a csúcsok csúcsa, a túrautó VB, oda szeretnék eljutni, ott szeretnék versenyezni, és aztán szép lassan az elmúlt években láttam, hogy egy kicsit érdemes másfelé is nyitni. Jelenleg egyébként úgy birkozom meg a feladatokkal, hogy amikor verseny hétvége van, vagy versenyzéssel kapcsolatos teendő, akkor az van az A tervben, vagy azért a színpad olyankor, és az felülír minden mást. Viszont amikor ráérek, akkor pedig a Forma 1, Forma 2 vagy Forma 3-os műsorokban tevékenykedek. Amikor ütközés van, akkor nyilván a versenyzés elviszi. Ez a megegyezésem az idei évre a Magyar TV-vel. Aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
Hát illetve kicsit, mint tényleg kanyarodjunk vissza itt a kezdéshez tulajdonképpen, ugye szimulátorral kezdtél el ismerkedni mondjuk úgy az autóversenyzéssel, de egyébként is mondjuk így a családban mondjuk úgy figyelemmel kísértétek a különböző autósportos eseményeket, vagy ez tényleg a te szerelmed, mondhatni így a családba?
Teljes mértékben beleszülettem, és ezt egyébként sokan nem tudják. Nekem édesapámnak keresztapukámmal volt egy csapata, ami most keresztapukám visz tovább már évek óta, az RCM Motorsport. Régen még Procar Motorsport néven volt. És képzeljétek el, hogy édesanyám és édesapám is ment egy mezőnyben, a Seat Superkupában, Kis Norbival, Mihelis Norbival. Tehát, hogy én ott nőttem fel a pedokban. És ott ültem a lelátón, ott nem tudom, még régen voltak a magyar OB futamok alkalmában, gyerek programokat, gyurmáztam meg, nem tudom, úgyhogy teljesen, teljesen ott nőttem fel, és innen jött nekem. Tehát, hogy otthon volt egy szimulátor egyébként, amin készültek apuék, és akkor abba pattantam be néhányszor. Ilyen 8-9 évesen egyébként így beülögettem már, de akkor még ez a, hogy tudok nagyobb balesetet okozni, szindróma volt, azért még elég. Akkor még azért túl fiatal voltam, de aztán ilyen 10-11 éves koromban elkezdtem a köridőért harcolni, és onnan indult igazából minden.
Hát most itt le akartam volna csapni ezt a labdát, hogy üléstől lett akkor átállítani, hogyha a szüleid után beültél, de akkor valószínűleg már 8-9 évesen se feltétlenül kellett, mert akkor is, ahogy mondtad, ugye magas voltál. Ha már tényleg itt tartunk, mikor kaptam meg az első visszajelzést, hogy te ehhez neked van affinitásod, van tehetséged?
Én a keresztapukám csapatánál, az RC Motorsportnál elkezdtem tesztekre járni, ilyen 11 éves voltam, amikor először autóba ültem, ilyen 2009-10 tájékán, és utána a 11-es évnek az első fele, tehát a 2011-es évnek az első fele úgy telt, hogy mentem a csapattal, utaztam a különböző tesztekre, amikor a csapat éppen aktuális versenyzői gyakoroltak, és nem minden alkalommal, de mondjuk minden második, minden harmadik alkalommal kaptam egy fél-fél órát, vagy egy-egy órát, hogy én is beülhettem vezetni. Általában az Euroringen voltunk, az egy ilyen kis, nevezzük gyakorló pályának, egy ilyen 3 kilométer hosszúságon nagyjából derendes versenypálya, és akkor ott próbáltam nyilván megdönteni az időt, vagy az idejét azoknak a versenyzőknek, akik ugye aktuálisan versenyeztek a csapatnál, és ott nagyon hamar látszódott, hogy gyorsan tanulok, és gyorsan sikerült jó eredményeket elérni, és nagyon hálás vagyok egyébként a keresztapumnak azért, ahogy felépítette annak idején az én karrieremet, mert sose engedte, hogy elhiggyek bármit is. Mindig nagyon keményen meg kellett dolgoznom, tehát a csapattal mindig utaztam, akkor nem tudom, kereket sikáltam, a kocsikat parkoláztam, vittem mostni.
Mondhatni tényleg, hogy a mondjuk úgy így a aljáról épített föl, hogy átlásd az egész funka folyamatot.
Igen, abszolút, abszolút. És ezért nagyon hálás vagyok, mert szerintem ez így a karrierem későbbi részében is jól jött.
Egyébként szerintem nyugodtan nevezzük őt nevén, ugye Csuti Lászlóról beszélünk. Na ő például akkor tényleg egy ilyen, mondhatni, hogy az autósportban egy ilyen apa karakter, mondhatni?
Szerintem mondhatjuk, igen. Az én életemben a motorsport apát mondjuk ő teljesítette meg, de nyilván édesapám egyébként a menedzserem, meg ő az, aki az elmúlt években a végső döntéseket meghozta, vagy vele hoztuk meg a végső döntéseket, de a karrierem első néhány évében egyértelműen Csuti Laci volt az, aki menedzselt.
És ugye elég fiatalon kezdted, jó nyilván a Forma 1-esek még fiatalabban elkezdik a dolgokat, viszont ugye a teszteléseket, viszont hogy tudtad ilyenkor összeegyeztetni a tanulmányaiddal? Gondolom általános iskolában még ez úgy, nem tudom, úgy fű alatt mehetett, aztán egyetemi időszak alatt, középiskola, gimnáziumi időszak alatt.
Hát nem volt feltétlenül egyszerű. Ugye itt mondtad Betty ezt, vagy utaltál rá, hogy a formányosok még korábban kezdik. Igen, a gokartozás, de versenyautóban azért általában ilyen 16 év környékén tudnak először nemzetközi sorozatban, vagy valami komolyabb sorozatban beülni. Magyarországon viszont van egy ilyen speciális licensz, amit annak idején U-licensznek hívtak, most nem tudom, hogy mi a megfelelője ennek, de most is van még ilyen lehetőség. 12 éves kortól ki lehet váltani, és az a lényeg, kell hozzá egy pszichológiai vizsgálat, iskolai hozzájárulás, és akkor, hogyha azt már sikerült aláíratni, akkor tudtam, hogy azért most akkor már kénytelen kell engedni. Azon, hogy mindig izgalmasak voltak, mert nem mindig volt a magatartásom kiváló, mondjuk finoman fogalmazva. Visszakanyarodva, az volt az egyik kitétel, hogy 1,6 literes motorral szerelt autót lehet maximum vezetni. De ugye, ha úgy veszük, akkor annak idején a VTCC-ben is 1.6-os motoros autók mentek, de itthon a Suzuki Cupa ennek tökéletesen megfelelt, úgyhogy ez a korengedményes licenszel, én már 13 évesen ugye a felnőttek között tudtam versenyezni. A suliba meg általános iskolába, ahogy mondtad Betty, igen, azért úgy azt mondom, hogy igen, nyilván néha kellett egy kis szülői segítség ahhoz, hogy minden flottul menjen. Gimnáziumban viszont már nehezebb volt, főleg úgy, hogy akkor már a VB-n versenyeztem az utolsó években, úgyhogy ott én magántanuló voltam, úgy döntöttünk. Volt egy év, amikor pont az évvégi vizsgáknál is hiányoztam, meg a pótvizsgáknál is pont versenyen volt. Tehát volt ilyen nagyon szerencsétlen egy-két eset, úgyhogy átváltottunk végül teljes magántanulói
státusz. De nem halasztottál évet?
De halasztottam. Már gimnáziumban is volt egy év, amit emiatt halasztanom kellett. Egyetemre pedig jó ideig nem mentem. A TF-et kezdtem el egyébként néhány éve, az pedig most éppen parkolópályán van.
Értem.
Passzívon. Itt az elején ugye már beszélgettünk itt ugye a testvéredről is, ugye Viktorról. Hogy kell a ti testvéri kapcsolatotokat mondjuk így elképzelni? Tehát mondjuk azt, hogy még egymás versenyeit néztétek, amíg ugye aktív sportoló volt, illetve tényleg hogy kell elképzelni mondjuk a ti testvéri kapcsolatotokat?
Mi féltestvérek vagyunk apai ágról, és nem együtt nőttünk fel. Tehát mi ekte sosem laktunk együtt. Volt egy nagyjából egy éves periódus az életünkben, amikor egy társasházban laktunk. Én apuval a felső szinten, a Viktor a feleségével pedig az alsón. Emiatt sosem volt közöttünk olyan nagyon-nagyon szoros a kapcsolat, mint hogyha egy test, mert van egy húgom egyébként, a Kamilla, vele ugye együtt nőttünk fel. Az egy kicsit másabb ez a kapcsolat, viszont a testvéri szeretet és az érzelmi kapcsolat ennek ellenére nagyon-nagyon erős közöttünk. És egyébként ő mindig is meghatározó alakja volt az életemnek, főleg a gyerekkoromnak, mert nagyon sokat jártunk a meccseire. És nagyon motivált. Annak idején a tevavasos plakett, ez így nagyon megvan, ez a formáció, ott játszott a Viktor hosszú időn keresztül, és jártunk ki a meccsekre, és akkor ott mindig skandálták a nevét a szurkolók. Nagyon kedvelték őt, már akkor is mindig volt valami kis megmozdulásra, amit nagyon szerettek egy-egy védés után.
Egy-egy jó kis grimasz mondjuk.
Igen, vagy valami mutogatás, és ott az egy óriás motiváló tényező volt az én életemre nézve, hogy én is szeretnék valamiben kitűnni, és szerintem ott, nem tudom, alakult át úgy a felfogásom, hogy elkezdtem keresni már nagyon fiatalon, hogy miben lehetek jó, és ugye kérdeztétek korábban a vízilabdát, meg a focit, és ott hamar be kellett látnom, hogy nem vagyok elég jó, tehát fel kell fedeznie az embernek, hogy miben jó, mert különben nem fog tudni időben eljutni oda, ahol egyébként tényleg ki tudna teljesedni.
Persze, illetve hogy említetted már, hogy a vízilabda az nem a te sportágad volt, hogy fogalmaztál. De ha itt tartunk, mondjuk akkor Viktor mondjuk, hogy vezet, hogyha mondjuk neked kéne értékelned őt.
Ezzel kapcsolatban van egy nagyon jó sztorim nektek. Hát, nem tudom, szerintem ilyen 8-9 éves lehettem, tehát még az én motorsport orientálódásom előtt. Viktornak mindig menő kocsiai voltak, de emlékszem egy Subaru-jára, egy Subaru Impreza VRX, talán ST is volt, de ebben nem vagyok biztos. Azt hiszem a 2006-os modell, de ez lényegtelen. És nagyon jó hangja volt, hát nyilván most, bocs Viktor, hogy lelövöm ezeket a dolgokat, nyilván ott volt a kályhacső méretű hátsó kipufogó, nagyon jó hangja volt, és gondolhatjátok, 9 éves gyerekként mennyire szerettem abba az autóba ülni, úgyhogy ha éppen alagút közelébe értünk, vagy valami olyan akusztikával rendelkező helyre, akkor le kellett húzni az ablakokat. És
egy extázis persze.
Teljesen. De egyébként jól vezet a Viktor, versenypályán még nem sikerült. Ő se vitt engem, meg én se ő, de ez épp egyébként kialakulóban van, tehát próbálunk egy ilyet összehozni.
Jó, akkor majd szóljatok, mert szeretnénk szerintem ezt jó lenni.
Mindenképp.
És így a te versenyzői karrierre visszatérve, hogy szoktál felkészülni egy versenyre? Van-e külön edzésprogramod, hogy táplálkozol mondjuk azon a héten, vagy ez már korábban elkezdődik, korábbi hetekben is a felkészülés?
Mindenképpen ez egy hosszabb folyamat, viszont ez nagyon fontos látni, így a realitás talaján mozogva, hogy nem Forma 1-es versenyző vagyok, és a túrautózás fizikailag kicsit kevesebbet követel meg a sportolótól, mint egy Forma 1-es versenyző. Tehát nyilván a Forma 1-es atléták, nekik nagyon-nagyon szigorú étrendjük van, napi sűrűn 2 edzés, idén például nem tudom, hogy észrevettétek-e, de többen le is fogytak izomtömegből, tehát ott minden gram, mindennek a nagyon sokat számít. Én magas vagyok, ezért az én súlyom is valamennyire számít, nekem is azért az ilyen 90 kilóhoz kell közelítenem, amiért egy picit dolgoznom kell, de nincsen nagyon különleges étrendem, inkább azt mondom, és ez nem csak az étrendem, hanem az edzésrendre is igaz, meg az életvitelre, hogy itt az a nyerő, hogyha az ember megtalálja a saját komfortzónáját, és megtanulja, hogy hogyan tud abba belekerülni. Tehát annyit és olyan módon eszik, edz és úgy él, hogy ki tudja hozni magából a maximumot. Tehát fizikálisan kell egy alapszint, én mondjuk heti általában ilyen 3-4-szer edzem. Nagyon sokáig edző is járt velem versenyekre, és nagyon sokáig a Fit for Race-szel együtt készültem, nem is tudom, a karrierem legelejétől fogva gyakorlatilag a Matit Zsolti, majd később a Horváth Dáviddal dolgoztunk együtt. Az elmúlt 2 évben már egyedül edzem, vagy úgymond az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyedül állítom össze magamnak az edzésrendet. Most volt egy nagyobb szünet, most ebben mondjuk belefért, hogy egy kicsit visszább vegyek, volt egy-két nyaralás, most nálunk volt majdnem 3 hónap szünet, ami mindig több, mint egy hátra van. És a végén kitérnék arra, ami egyébként a legfontosabb minden motorsport szakákban, ez a mentális felkészülés, és egyébként az a legnehezebb is, mert az tényleg nem úgy működik, hogy holnap kitalálom, hogy na most jó paszban leszek, és most a legjobbamat nyújtom, hanem az egy nagyon komoly munka, és itt én dolgoztam együtt több különböző sportpszichológussal is. Ugye például az időmérőn, ugye, hogy zónába kerül, hogy arra az egy körre, amikor óriási a nyomás, akkor tud produkálni azt az eredményt, amikor egy meleg verseny van, mondjuk olyan körülmények között végig tud fenntartani a koncentrációdat, vagy amikor épp egy... Nekem a legnehezebb az, amikor így nem tudom, hogy kilöknek, arrébb löknek, vagy belekeveredsz egy szerencsétlen szituáció, és elveszítesz 3 pozíciót, hogy ott hogyan tudod visszanyerni a koncentrációdat. Úgyhogy így nagyjából összegyúrva a felkészülésem részének a legfontosabb, része az a mentális.
Ha már itt tartunk tényleg, és ez abszolút így van, tehát a mentális rész a mai profi sportban meg aztán tényleg az egyik legfontosabb pont. Ugye nagyon sokszor látjuk azt például Mihelis Norbinál, hogy közvetlenül a rajt előtt már tényleg szinte lemegy ilyen alfába, vagy nem is tudom, és tényleg full teljes mértékben koncentrál. Neked például van valamilyen olyan, nem is tudom, akár nevezhetjük rituálénak, akár nevezhetjük valamilyen kabalának, akár így is nevezhetjük, szerintem nyugodtan, ami mondjuk neked mindig megvan futam előtt?
Most már nincs, és ez is egyébként egy nagyon érdekes dolog. Nagyon sokáig volt, és én eljutottam odáig, ilyen 2018 környékén, amikor az EB-n versenyeztem, hogy tudtam aludni a futam előtt fél órával. Amit én nagyon, nagyon izgulós típus vagyok egyébként, nagyon ilyen extázisba jövök, úgy is tudok egyébként jól teljesíteni nagy nyomás alatt, amikor ilyen nagyon pezseg az ember körül a levegő. De ilyen helyzetben nyilván nehéz pihenni, és néha nehéz koncentráltnak maradni, ezért egy ilyen különleges autogén technikát alkalmaztam. És képzeljétek el, hogy csomószor volt, hogy nem jött igazán össze, és akkor ilyen hiányérzetem volt, és úgy éreztem, hogy negatív hatással van a teljesítményemre, úgyhogy kidolgoztam egy olyan felkészülést, úgymond a fontosabb részei előtt a hétvégének, időmérő, versenyek, rajtok, vagy egy fontos szabadedzés, amit úgy tudom, hogy mindig tudok hozni. És ez egy nagyon szinte teljesen kötetlen. Ebben nincsen például egy úgymond kötelező relaxáció, ebben van egy-két fizikai bemelegítési gyakorlat, van egy légzéstechnika körülbelül, meg egy 3 perces csukott szemmel való pályán, és a következő feladatokat szoktam átvenni csukott szemmel, és nagyjából ennyi. És szerintem egyébként normális nagyon sokat változott. Emlékszem, amikor nem tudom, 5-6-7 évvel ezelőtt még annak idén a VTCC-ben, akárhányszor megtalálta Norbit a kamera, mindig csukott szemmel, lefele bigyeztett fejjel volt, de szerintem ez nála is egy kicsit így áttolódott egy ilyen, én most egészségesebbnek hívom, egy természetesebb, egy kicsit egyszerűbb megoldásra.
Mondjuk ez mindenkinél más, mondjuk Daniel Ricciardo repzenét hallgat, igen. Kimi Räikkönen alszik egyet. Igen,
akartam mondani, Räikkönen épp ominózus eset volt, ugye azt hiszem a debütáló futamán keresték, hogy hol a francba, a fél órával a rajta előtt, és valami szervizkamionban
szúnyogták. Valami asztal alatt, nem? Vagy az már lehet, hogy egy kicsit túl...
Az, hogy lehet, hogy másik futam volt, de...
Lehet, figyelj, meg ezért szerettük, mert tényleg egy ilyen idegbeteg.
Igen, egyébként a Forma 1-es rajtrácson most voltam az elmúlt mondjuk másfél évben talán 3-szor vagy 4-szer kint a stábbal. És amikor lehetett, és éppen nem valami bejelentkezésre készültünk, vagy éppen rögzítettük, akkor néztem a versenyzőket, imádom. És tényleg mindenki más, hogy közelíti meg a dolgokat. Tehát nem tudom, a Vettel például általában így rohangál, így kibe, mosdó, vissza, nem tudom, vagy legutóbb 2-szer is ezt láttam tőle. Hamilton szeret mindenkitől kicsit elzárkózni. Ahogy mondjátok, Ricciardo repzenét, hát az ennél messze nem is lehetnénk a relaxációtól.
Azt hiszem. A Gasly például azt hiszem, hogy a fizioterapeutájával szokott teniszlabdázni, hogyha jól tudom, igen. Hogy ez a reakciója, igen, akkor nem is ki szokott focizni? De majd többen is fociztak.
Schumacherék biztos, igen. Igen, de Vettel is szeret szerintem focizni, ő is szokott.
Igen, abszolút, ez tényleg így van. Hát egyrészt picikét meg aktuális tényleg szerintem a kérdés, bár most már nem látunk a kezeden semmilyen rögzítést. Mi történt ott akkor pontosan a kezeddel? Volt róla szó, azt hiszem, a közvetítés alatt is, de tényleg mondd el akkor te szó, hogy mi volt tényleg.
Defektet kaptam egy sikámba, Villarrealba, a portugáli VTCR futamon. Kellemetlen volt, mert igazából a 13. helyen küzdöttem az utolsó pontszerző helyekért, tehát nem egy életem eredményét kellett beállítani. És nem is ijedtem annyira, és rosszul találtam el az egyik kerékvetőt, és kivágta a gumimat, és neki csapottam a gumifalnak, ami nem volt egy nagy becsapódás, nagyjából ilyen 60-ról lassultam le a gumifalba nullára, az nem volt vészes, viszont utána ott maradtam a pálya közepén, és mögöttem jött a Nathan Elberton, ő meg nem tudott már kikerülni. És az autóm óra bele volt szorulva a gumifalba, ezért amikor nekem csapódott pont itt a vezetői oldalon, akkor az autó nem tudta kiperdülni az ütést, úgyhogy nála közel 30 G-s lassulást mértek, nálam nem tudom ezt az adatot, de oldalról kaptam, és nagyon erős becsapódás volt, és ugye minden végtagom valamerre így csapódott, és az ujjam valaminek neki, de hogy nem tudtam pontosan behatárolni a kormánynak, vagy lehet, hogy a kéziféknek, ami nálunk itt jobb oldalt így kiáll, de azt tudom, hogy miután kiszálltam az autóból, integette a mentőseknek, hogy hagyjanak békén, nincs semmi bajom, és az akkor láttam, én. Hogy az ujjam az mondjuk nem teljesen abban az irányba álltam. Úgyhogy eltörött, de most már köszönöm szépen a kérdést, alakul. Most már kiszedték a kis tartódrótokat is, úgyhogy most már mondjuk úgy 80%-os.
De hát, így vágás van rajta egyébként, vagy az ilyen laparoszkópos beavatkozás volt?
Hát így oldalról igazából három darab kis drótot így be toltak, nem tudom pontosan milyen technológiával. Nem volt vészes. A kivétel az egy kicsit nehezebb volt, de benne
menjünk. Hát reméljük, akkor tényleg most már 100%-os lesz újra.
Köszönöm szépen.
Még amikor még fölkészültem erre az adásra, akkor azt néztem, hogy az aktuális idényben neked hogy alakult a sorsod. Hát ha jól tudom, akkor még a licenszet sem nagyon akartad idén kiváltani, mert úgy alakult, úgy nézett ki, hogy idén nagyon nagy idézőjelben csak a hangodat lehet majd tényleg hallani a kommentálásoknál. De aztán jött egy telefonhívás, amikor nyár elején közepén az Zengő Zolitól.
Igen, a tavaly év is közel voltam egyébként ahhoz, hogy úgy döntsek, hogy kihagyok egy évet, tehát azért már jó néhány éve versenyzem a különböző nemzetközi sorozatokba, és nagyjából úgy láttam, hogy amilyen opciók akkor mondjuk így ideális időpontban még így a tél vége felé az asztalomon voltak, azok különböző EB-s lehetőségek voltak, és nem igazán motivált egyik sem, és nem éreztem úgy, hogy a végcélom felé tudna vinni, viszont a kommentálást és a tévés munkámat annyira megkedveltem közben, hogy arra akartam inkább koncentrálni. De tavaly is jött egy óriási lehetőség az Zengő Motorsport és a Cuprán keresztül az elektromos sorozatban, idén pedig ugye a Túraautó világkupán, de ez valóban az első verseny hétvége előtt kb. Másfél héttel jött ez a telefonhívás.
Hát akkor tényleg ez a Zengő hívás, ez tényleg mondhatni felborította az előzetes mondjuk úgy terveidet. Egyébként, hogyha mondjuk nem jött volna ez a hívás, akkor még ezt az évet, akkor mivel töltötted volna?
Van egy saját vállalkozásom, ami így az elmúlt másfél éve így épülgett. Ez főleg grafikákat készítünk különböző reklámokhoz, néha animációkat, de Facebook oldalakat is kezelünk, hirdetési stratégiát tervezünk. Tehát ilyen igazából online marketing szolgáltatók vagyunk. Épülőben van ez a vállalkozás, úgyhogy erre akartam, vagy illetve ezen is van most nagy hangsúly, csak nyilván egy kicsit most több felé oszlik a figyelem, illetve nyilván a közvetítések azok, amik nekem így a fő prioritás így a magánéletemben. Úgyhogy főleg ezekkel foglalkoztam volna. Viszont ugye a Túraautó világkupa az én életemben a Forma 1, ha lehet így nevezni. Tehát, hogy az a legmagasabb kategóriája annak a típusú versenyzésnek, amit én folytatom, a túrautózásnak, és alig akartam elhinni. Tehát tényleg nagyon komolyan be volt táblázva mondjuk a hívás követő, nem tudom, 2-3 hónapom, úgyhogy rendesen át kellett szervezni mindent, meg a tévébe is be kellett menni egy beszélgetésre, de nyilván ez egy olyan lehetőség volt, amire nem lehetett nemet mondani. És hát volt 10 napom a felkészülésre, tehát nyilván ugye beszéltünk itt az adás előtt, hogy nem az utolsó pillanatban készülünk fel egy-egy eseményre, nyilván nem az volt, hogy én nem edzettem egy hónapja, meg stb., de nem is világkupára felkészült állapotba fogadtam a telefonhívást, mert akkor már számomra el volt döntve, hogy idén nem fog versenyezni, mert akkor már inkább kihagyok egy egész évet, és akkor meglátjuk a következőt, mint hogy egy-két beugrást bevállaljak, úgy döntöttem. Viszont jól indult utána, tehát telefonhívást követően szerintem 10 nappal már megvoltak az első világkupa pontok, úgyhogy az ilyen szempontból egy mesesztori, és nyilván azt meg kell említenem, hogy azért ez, amit Zengő Zoli csinál Magyarországról, ez, ez egy olyan dolog, ami Európa bármelyik másik országában, ahol esetleg az autó és motorsport népszerűbb, vagy több versenyző van, vagy alapvetően nagyobb a népesség, főleg tőlünk nyugatabbra. Még ott sem megszokott, hogy egy privát csapat, privát tulajdonosa azt mondja, hogy van itt egy fiatal srác, és akkor őt felhívom, és akkor összerakom a költségvetést az ő idényére. Tehát ez teljesen egyedülálló.
Említetted, hogy számodra a WTCR a király kategória, mint ahogy a forma utózásnál ugye a Forma 1, de akkor mégis hova van feljebb? Hanem a WTCR, akkor merre tovább?
Mi érdekel egyébként a GT autózás világa, akár a hosszú távú versenyzés, csak az túrautózástól valamiért egy kicsit így messzebb esik, és amikor voltak ilyen terveink a menedzsmenttel, hogy a GT autózás irányába elmenjünk, akkor azt tapasztaltuk, hogy eléggé alacsonyról kell kezdeni a ranglétrát, amihez megint óriás költségvetés kell, ami pedig nem áll a rendelkezésünkre sajnos, úgyhogy ilyen szempontból így maradok a túrautózásnál jelenleg, vagy ezen van a fókusz, és ebből szeretném kihozni a maximumot. Én nem, tehát ilyen szempontból sokat változott velem a világ, mert már nem úgy látom az életemet, hogy csak a versenyzés és különben semmi, mert azért be kell vallanom őszintén, hogy évekig csak így gondolkodtam. Lehet, hogy ez is segített sikeressé válni, sőt biztos, de hosszú távon nem egy egészséges gondolkozás, úgyhogy most már inkább azt mondom, hogy megteszek mindent, felkészülök, ahogy tudok, és hogyha esetleg a jövő évben úgy alakul, hogy nem lesz olyan lehetőségem, amit szeretnék, akkor megyek tovább, és folytatom a kis életutamat más irányba. De mivel még nagyon fiatal vagyok, ezért igazából a következő 20-25 évben, mert ugye a túrautózásnál ugye vannak, nem csak 40 éves a legidősebb, mint mondjuk a Forma 1-ben Alonso, már csodaszámba megy lassan, hogy ilyen idősen hogy tud így teljesíteni nálunk. 50 felett világbajnoki címet lehet nyerni, tehát hogy...
Említsük csak ugye Gabriele Tarquinit például.
Igen, például. Igen, a nagy öreg abszolút jó példa erre. Úgyhogy ilyen szempontból nem izgulok. Még van nekünk két versenyünk, abból próbálom kihozni majd a maximumot. Eléggé viszontagságos éven vagyok túl, nagyon sok bal szerencsével, úgyhogy még van egy konkrét cél, amit majd el szeretnék érni. Szeretnék futamot nyerni, nagyon szeretnék. Spanyolországban...
Ezt akartam egyébként fölhozni tényleg, hogy hol láthatunk most majd akkor még két alkalommal, ugye?
Most lesz még két versenyünk, az egyik Bahreinben, a Forma 1-es pályán, november elején, és két hétre rám pedig a Jeddai Saudi pályán, ami érdekes, mert valahol ott a kettes kanyar után elmegyünk balra. Nem láttam a közvetítések alkalmával, hogy ott lehet ilyet csinálni, de mi levágjuk majd a pályát, és mi egy rövidebb nyomvonalon megyünk. Egyik pálya sem kifejezetten fekszik egyébként így előre gondolva az autónknak, úgyhogy nagyon keményen kell dolgozzunk, de Spanyolországban nagyon közel voltam már a futamgyőzelemhez, ott egyéb balszerencsés körülmények között a verseny felétől elkezdtem így visszacsúszni, úgyhogy még van egy ilyen befejezetlen idei terv, meg hát Rob Half a csapattársam a harmadik az összetetben, úgyhogy majd őt is próbálom segíteni, hogy az engem motorsportnak szállítson esetleg egy összetett dobogót.
Azért is milyen durva, hogy tényleg egy ilyen privát csapat, most mondjuk egy pici piacról, ugye nyilván pici magyar csapat, de egy világbajnokot tud a csapatához ugye csábítani, és ha már itt tartunk, tényleg milyen mondjuk vele dolgozni, tehát Rob Huff-val, mert kintről azt látja az ember, hogy egy hótlaza, kedves, de vérprofi srácról van szó, te személy szerint ugye versenyezhetsz is vele, tényleg milyen vele?
Pontosan ilyen, ahogy lehet egyébként, tehát belülről is holt le, szóval viszont amikor kell, akkor nagyon jól tud alkalmazkodni minden változó tényező. Ez ami engem végtelenül kiborít, és ezt most a szó teljesen jó értelmében értve, szabad edzéseken nagyon sűrűn előfordul, hogy mondjuk 10 kanyarból 6-7 nekem sikerül jobban, és mondjuk ez végig kitart akár a második szabad edzésen keresztül. Ez jön az időmérő, és ő mindig talál a rosszabb kanyarjaiba annyit, amennyit én már nem tudok visszahozni a jobb kanyarjaimba, és ezért sűrűn ilyen kicsi különbséggel, de mondjuk kikapok tőle időmérőn úgy, hogy igazából nem is tudok rá felkészülni, mert tényleg az időmérő rakja össze. Nyilván a rutin az, hogy több mint 20 éve versenyez, hogy világbajnok, hogy rengeteg gyári csapatnál nagyon komoly házon belüli csatákat megvívott, tehát nagyon látszik rajta. És mert egyébként nagyon jó fej, tehát azért mondtam, hogy ezek a jelzők nagyon is jól működnek, így jobban megismerő. Voltunk közösen nyaralni, jó. Nagyon jó a összhang közöttünk, segítjük egymást.
Akkor mondhatni barátok vagytok.
Hát szerintem igen. Nyilván nem beszélünk minden nap, de hogy egy jó baráti viszony, azt gondolom, hogy kialakult közöttünk. Igen, voltunk egy egész hetes nyaralásra együtt, úgyhogy két verseny között. Úgyhogy szerintem ez azt jelenti, hogy igen.
Vesztek egymásnak karácsonyi ajándékot?
Nem. Majd meglátjuk az év végén.
Figyelj, hogy ha segíted, ez még a világbajnoki cím, ez akkor az
odasukhatod ajándékot.
Neki finom, hogy...
Igen.
És igazából akkor egyrészt nyilván ez a két hátralévő versenyt végéhez nagyon sok sikert kívánunk.
Köszönöm szépen.
És ha már itt tartunk, akkor ugye nyilván rólad azt is lehet tudni, hogy már jó néhány éve, most már mondhatjuk, ugye, mint kommentátor segíted az emléksportnak a munkáját. Hogyan jött ez a lehetőség annak idején? Emlékszem még a legelső ilyen közvetítésedre?
Pontosan emlékszem. Annak idején még a Tóth Robi kért fel 2018-ban egy VTCR közvetítésre. Nagyon aktuális volt ez a lehetőség, hogy őszinte legyek, mert én ugye másfél évig VTCC-ztem, és amikor átalakult a sorozat VTCR-ré, tehát a túrautó világkupává, akkor ugye én nem mentem abba az évbe, úgyhogy viszont mindenkit ismertem. Tehát a mezőny összes versenyzőjét személyesen ismertem, ott mentem másfél évig, és akkor úgy voltunk vele, hogy próbáljuk meg. És én egyébként nagyon sokat készültem erre a lehetőségre, mert nagyjából így éreztem, hogy ez valami olyan dolog, amiben én itt szeretnék részt venni, szeretném, ha lenne még lehetőségem, úgyhogy felkészült voltam, és szerintem jól sikerült. Nyilván most visszahallgatva már más lenne a véleményem, de ahhoz képest ez az első volt, szerintem egész jól sikerült, és utána igazából folytattam ezt a hozzáállást, és nem úgy mentem le sose a közvetítésekre, hogy lemegyek, és akkor úgy jól érezzük magunkat, lemegy, hanem mindig rengeteget készültem rá információkkal, próbálom a beszédtechnikámat, a beszédkészségemet fejleszteni, próbálom a dinamikát fejleszteni, és szerintem ez, ami segített ahhoz, hogy ilyen fiatalon ilyen lehetőségeket kapjak.
És hogy érzed, Dani, hogy a Magyar Forma 1-es szakértői gárda hogy fogadott téged? Most már azért jó pár éve dolgozol velük együtt. Én azt tudom mondani, hogy Weber Gábor azért kiemelkedő így nemzetközi szinten is szakértői szinteken. Hogy érzed, hogy ők hogy fogadtak, illetve Gáborra úgymond mentorként néztél-e, vagy neked volt valaki más alak, akire ilyen szempontból felnéztél?
Olyan szempontból azért szerencsés a helyzet, hogy a szakértői stábban nagyon jól ismerjük egymást már elég régóta. Tehát nyilván Mihelis Norbival együtt versenyeztem, csapatába versenyeztem, egymás ellen versenyeztünk, Kis Norbit is gyerekkorom óta ismerem, és Gábort is abszolút gyerekkorom óta ismerem, szüleim is. Tehát, hogy teljesen ilyen szempontból egy ilyen baráti közegbe csöppentem. Aminek nagyon örülök, hogy a stáb többi tagja is óriási szívvel és rengeteg segítséggel vagy segítségnyújtással fogadott engem. És szerintem egy nagyon jó csapatunk van most, tehát nagyon jó a viszony, azt gondolom, mindenki között, és szakmailag tudjuk egymást támogatni. Gáborra a közvetítések alkalmával, szerintem ezt kimondhatom, igen, egy mentorként tudok tekinteni, és nagyon elismerem a munkásságát, tehát hogy amit beletesz, és amióta így egyre többet vagyok én is a Forma 1-es futamok alkalmával szakkommentátor, egyre inkább átlátom, hogy tényleg mennyi munkát tesz bele, és ahogy mondjátok, abszolút nemzetközi szinten is elismert szakmai személynek számít a Gábor, és nagyon jó irányba húzza szerintem a között. Tehát egy nagyon tech-orientált sportág, itt nem lehet elvinni a közvetítés sztorizgatásokkal, és nagyon szerencsés, hogy itthon a magyar nézők, úgy látom meg a visszajelzések alapján azt hallom, hogy van is igény arra, hogy bizonyos értelemben egy kicsit mélyebbre ássunk a technikai dolgokban, hiszen erről szól a Forma 1, a különböző izgalmas, innovatív megoldásokról. És a másik fele, mert ugye idén Forma 2 és Forma 3 tekintetében már egyedül is közvetítek, az pedig már egy teljesen más dolog. Tehát amit szakkommentátorként kell teljesíteni, ahhoz képest jóval több és másabb feladata van egy vezető kommentátornak. Pont a Gábor is néhány éve tapasztalta meg ezt igazából először, amióta ugye a Forma 1-ben ő a vezető kommentátor. E tekintetben pedig óriási szerencsém volt, hogy Székely Dáviddal és Újvári Mátéval rengeteget közvetítettem a betét futamokat az elmúlt 2-3 évben, és szerintem mind a ketten a szakmájuk nagyon magas szintjét képviselik, ezért tőlük rengeteget tudtam tanulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy olyan közegbe csöppentem, ahol már egy eléggé kiforrott és egy nagyon jó irány volt, és nagyon sokat tudtam tőlük tanulni.
Neked mondjuk volt, teszem azt mondjuk úgy kameralázad, mert ugye amikor még nem kommentálsz, akkor nagyon sokszor vagy a stúdióban szakértő, akit ugye kérdezni szoktak. Melyik szerepet szereted mondjuk jobban?
Mind a kettőt igazából. A legjobban egyébként az élő helyszíni bejelentkezéseket kedvelem, amikor improvizálni kell. Tudod, hogy nem hibázhatsz, és még látszol is közben. És arra nem is lehet nagyon jól felkészülni szerintem. Tehát, és ez egyébként az életben nekem a versenyzés sok szempontból olyan érzéseket, meg izgalmat tud kiváltani belőlem, amit semmi más nem tudott korábban. És amióta így a tévézéssel foglalkozom, azóta itt élek meg hasonlót. Amikor az ember tudja, hogy több 10-100 ezeren nézik az adást élőben, nem hibázhat, jól kell csinálnia, az valami hasonló ilyen izgatott szituáció, vagy ilyen felfokozott szituáció. És én egyébként ezt kedveltem meg ebben a szakmában, és ez motivál, vagy ez az érzés, vagy az ilyen helyzetekben való jól teljesítés. Hasonló, mint a versenypályán, tehát itt is megvan az adott feladat, és minél jobban kell csinálni.
Tehát mondhatjuk azt, hogy maximalista vagy?
Azt igen, sajnos igen, sajnos így a magánéletemben is sok téren egy kicsit túlzottan is néha.
Mert itt tartunk, hogy ugye az utánpótlás szériáknak akkor mondjuk kivezető kommentátora vagy. Ez mennyivel volt tényleg egy nagyobb ugrás, hogy már tényleg a te szavad mondjuk úgy az első. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy így mennyire látsz mondjuk olyan nagy tehetséget, amik a forma, hát akár háromban is, inkább a forma kettőben, aki mondjuk most majd hamarosan a forma egybe bekerülhet. Tehát ugye itt van ugye Nick de Vries esete is, aki hiába nyert meg szinte mindent, kis túlzása, ugye most a csillagok szerencsés együttállásával, az ő szemszögéből nézve tudott ugye a Forma 1-be bekerülni, és nagyon örülünk is, hogy itt van, reméljük lesz majd egy állandó ülése is, hogy mondjuk az utánpótláson te most kiben látod azt a potenciált, hogy hamarosan esetleg ott legyen a Forma 1-be.
Érdekes helyzet ez. Az első kérdésedre rátérve, igen, valóban teljesen más feladat, és emlékszem az első alkalom, amikor egyedül közvetítettem, akkor azért eléggé izgultam, meg azért az egy tényleg más kávéház. Ebbe is bele kell jönni, egyébként rutint kell szerezni tulajdonképpen, ami így szerencsére az elmúlt egy-másfél évben azért elég komolyan gyarapodott, mert rengeteg lehetőségem volt közvetíteni, hát nem is tudom, voltak olyan hétvégék, amikor egy napon belül 5 órán keresztül élőben voltam, tehát itt ez az, ami nagyon sokat számít. Ki az a fiatal, aki most esetleg Forma 1 ülésre esélyes lehet a közeljövőben? Van több fiatal is, viszont ez most nem egy olyan érája a Forma 2-nek, amikor így nagyon rá lehet mutatni egy vagy két srácra. Hát emlékszem, annak idején, amikor az Albon, a Russell és a Norris ment, ott lehetett látni, hogy ők nagyon tudnak, és azóta mind a hárman ott vannak a Forma 1-ben. Most is vannak, vagy mondjuk Leclerc, aki torony magasan kiemelkedett, vagy mondjuk Piastri tavaly. Most ilyen nincsen, viszont vannak most is jó nevek, aki nekem nagyon szimpatikus, és még szemtelenül fiatal, Thio Purser, aki valószínűleg második lesz idén, Drugovics mögött, de szerintem nem lesz jövőre ülése még, viszont ő valószínűleg előbb-utóbb megérkezhet a Forma 1-be, mert nagyon nagy tehetségnek látszik. Nyilván a bajnokkal muszáj foglalkoznunk, Felipe Drugovicssal, aki torony magasan nyerte egy verseny hétvégével a szezon vége előtt a Forma 2 idei idényét. Csak neki ez már a harmadik éve volt, és többek között ennek köszönhetően sincs most éppen versenyben egy F1-es ülésért.
Kicsit olyan, mint még Julian Palmer is, amilyen volt, hogy éveket tölt, és akkor nagy nehezen meg, igaz, amikor eljutott a Forma 1-ig aztán, ahol nyilván nem váltotta meg a világot.
Érdekes ez a hasonlat egyébként, ezen még így nem is gondolkodtam, mondjuk én Palmert sosem tartottam olyan erős pilótának, Drugovic viszont, amit idén mutatott, az azért eléggé meggyőző volt. Persze semmit nem jelent. Valamit igen, de mégsem olyan sokat, mint amit néhányan gondolnak egy ilyen év, mert ha az ember hozzászokik az autóhoz, a körülményekhez, egy olyan sorozatban, ahol alig lehet gyakorolni, és rengeteg újonc van évről évre, az még nem mutatja meg, hogy valaki a Forma 1-ben képes lesz, hogy megállni a helyét. Nyilván Drugovics most az Aston Martinnál fejlesztő és tesztversenyző lesz a következő években, és akkor lehet, hogy Alonso kiöregedésével oda kerülhet, de ez még így eléggé képlékeny.
És ugye nem sok szabad hely van már jövőre a Forma 1-ben. Te Nick de Vriest hol látnád szívesen, és szerinted hol való valójában? Tehát ez egy kettő különálló dolog.
Igen, ez valóban, valóban. Én egyébként valamiért az Alpinnál őt nem tudnám elképzelni, de lehet, hogy ez az opció fog, fog megvalósulni. Valamiért nekem a Williamsbe, de oda pedig most pont egyébként egyre többen mondják Logan Sargentet az F2-ből. Persze ez, ez is inkább még ilyen, ilyen bulvárpletyka. De Vries érdekes nekem. Nekem nem volt annyira meggyőző egyébként a teljesítmény a, az alacsonyabb kategóriákban, viszont amit Monzában nyújtott, az mondjuk már bőven, bőven elég volt ahhoz, hogy, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy megállja a helyét a Forma 1-be. Én megnézném őt akár egy top csapatnál is, és akkor egy-két év alatt lássuk, hogy... De nyilván ez nem fog megtörténni, mert ott meg ugye minden tálva van.
Még a kis Schumacherről szerintem egy pár szót ejtsünk. Neki sincs még fix szerződése jövőre a háznál. Szerinted maradni fog-e? A versenyzői affinitása miatt fog maradni, hogyha marad, vagy a Schumacher név miatt?
Hát a Schumacher név miatt, hogy maradása azzal, hogy a Ferrari úgy nyilatkozott Mick Schumacherrel kapcsolatban, hogy persze majd segíti őt, de valójában a Ferrari Akadémiának már nem lesz a tagja jövőre, vagy a Ferrari egyenes úti támogatását már nem élvezi jövőre nálam. Ez volt az az üzenet, amivel így fél lábbal kikerült a Forma 1-ből Mick Schumacher. Ha visszakanyarodunk az ő karrierjére, mondjuk Forma 3 EB-s évére, amikor így azt hiszem Denticum-mal harcoltak a bajnoki címért, és a második szezon második felébe durrantott nagyot, és ott hirtelen nagyon kimagasztott a mezőnyből, akkor Ticktum például azt mondta, hogy csalt konkrétan, ott Ticktum ki is került a Red Bull Akadémiáról, erről mindegy, tehetséges rác a Ticktum, csak elég sűrűn elveszíti a fejét, most ugye a formulába megy, és utána a Forma 2-ben az első éve az ilyen nagyon fura volt a Schumachernek, tehát ott volt egy top csapatnál, de nem igazán tudott kimagaslót nyújtani. És 2020-ban, amikor bajnok lett, akkor is, hogyha megnézzük az ő adatait az a következő bajnokokkal, vagy, vagy az előző évi bajnokokkal, vagy a mostani bajnokokkal, kevesebb futamgyőzelem, ha jól emlékszem, nem is volt pole pozíciója, tehát az is egy eléggé necces Forma 2-es bajnoki cím volt, de azért ott már voltak biztató jelek, és a Forma 1-es debütálásában is azért meg lehetett látni benne a tehetséget és a lehetőséget, viszont ha őszinte akarok lenni, és nyilván ezért majd kapom a kommenteket, ahogy egyébként hihetetlen, hogy mi van még Schumacher körül.
Fogd ránk nyugodtan, hogy ja, kérdeztük
meg. Így is lesz, nehogy azt így, nem viccelek, de hogy óriási, ami van, akár Magyarországon, vagy bárhol a világon még Schumacher körül, ez miértlen nehéz lehet feldolgozni ilyen fiatalon. De azt gondolom, hogy ami a pályán nyújtott teljesítményét illeti jelen pillanatban, annyira erős a mezőny, akkor inkább így fogalmazom, elvéve az élét egy kicsit a kijelentésemnek, szerintem nincs helye a jelenlegi állás szerint. És nem azért, mert nem tehetséges, vagy nem azért, mert nem elég jó, hanem egyszerűen vannak ilyen zsigeri szituációk, pont erről beszéltünk a Gáborral múltkor, hogy mint például érdekes, hogy Strollban megvan az, hogy rajt után 2-3-4 helyet feljön, a testa-testelni csatákat egyre jobban kezeli, és Schumacher valójában a saját versenyét sokszor a legelején rontja el azzal, hogy egyszerűen mindig hátrébb esik. Valami ilyen szempontból hiányzik nála talán, amivel így elég sokszor elrontja az esélyeit. Alapvetően egy jó versenyző, de ha bent marad, akkor szerintem inkább a név. Most jól körülírtam, de akkor maradjunk ennél.
Egy picit aktualizáljuk még a dolgot, hogy mondjuk Szingapúrra te mit vársz személy szerint a Forma 1-ben? Tehát rég volt itt a mezőny, sokan mondják, hogy a Mercedesnek ez lehet a legnagyobb esélye futamot nyerni, a Ferrari talán, mintha közeledett volna megint csak a Red Bullra. Te személy szerint mondjuk mit vársz?
Én valóban egy erős Mercedes-t várok, biztos, hogy sokkal erősebbet, mint Monza, mert nyilván az nekik nem volt jó vadászterület, de nem hiszem, hogy ők lennének a nagy esélyesek. A Red Bull jelen pillanatban azzal, hogy le tudta csökkenteni az autójának az összsúlyát, és ezáltal Verstappen alatt főleg, mert Perez még egy kicsit szenved az Igen. új körülményekkel, de Verstappen alatt újra élett az eddig sem túl gyenge Red Bull, és szerintem egyértelműen ők lesznek a favoritok. Szingapúr egyébként egy olyan nagyon technikás, nagyon nehéz pálya, ahol Maga az időmérő is olyan, hogy itt láttunk már a történelemben néhány nagyon komolyan összerakott kört, és akkor igenis lehet csodát csinálni. Szerintem egyébként most jelenleg Leclerc a legjobb időmérős pilóta idén a mezőnyben, meg úgy egyébként is szerintem Leclerc nagyon jó, gyors egy körön, úgyhogy az időmérőn szerintem Leclerc elég jó esélyekkel megy. Aztán a futamon bármi lehet, még mindig a Red Bullt érzem egyébként összességében a futamgyőzelemre favoritnak, pontosabban Verstappent. De ami így még Szingapúrhoz hozzátartozik, hogy nem tudom, ti mennyire figyeltétek, de a versenyzők elképesztően sokat edzenek, rengeteg pont, igen. Különböző.
Igen, is, hogy ott szenvednek a szaunában, meg tényleg felkészülnek emberpróbáló ott a körülmények.
Igen, tehát ott maga a futam is olyan, hogy nem véletlenül látunk itt néha egy kicsit kiugró, vagy egy kicsit eltérő eredményeket, mert annyira sokat számít itt az emberi faktor egy kicsit följebb erősödik, mert még mindig nyilván az első számú dolog, hogy legyen egy jó autód, aztán nyilván a tehetséged, de azt ki tudod maximalizálni, de még mindig a technika az, ami egy kicsit nagyobb súlyú a sztoriban.
Hát akkor Dani, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sok sikert kívánunk a versenyző és a szakkommentátori karrieredben is. Remélem még láthatunk téged, és tudunk még beszélgetni így a következő években is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönöm.
Kedves hallgatók, Nagy Dani autó versenyző és szakkommentátor volt a vendégünk. Ne feledjétek, hogy most hétvégén tehát jön a Form 1-es szingapúri nagydíj, amely után a jól megszokott kibeszélő podcasttel várunk majd benneteket. Találkozunk akkor is. Szervusztok!
Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.